Közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba közösségi örökségprogram igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
1919-ben Magyarország nagy részét megszállták a román csapatok. A katonák még a Nemzeti Múzeum műkincseit is elvitték volna, ha nem lép közbe az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok, aki lovagló ostorral űzte el a román bakákat.
A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
4:05 előtt 3 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá a műsorunkban ma is önöké a főszerep. Már most is várjuk jelentkezésüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi település is érintett az aszbeszt szennyezésben? Tudja, mit tehet, ha az ön környezetében is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és osztrák-magyar bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett. Ha teheti, június 3-a a kerékpározás világnapja. Ennek apropóján is beszélgetünk, és ahogy mondtam, várjuk a hívásukat, telefonszámunk 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Nyilvánosságra kerültek azon településnevek, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezési ügyben. A NAV adatai szerint 2015 óta több száz magyarországi helyszínre szállítottak a Bádersdorfi, Bernsteini, Pilgersdorfi és Rumpensdorfi bányákból anyagot. Az Európai Unióban már régóta tilos az aszbesztet tartalmazó termékek kereskedelme, az aszbeszt kinyerésére irányuló bányászat is, ugyanakkor az aszbesztet tartalmazó kő bányászatát nem tiltja sem. A dunántúli aszbesztbotrány április közepén robbant ki. Az első hírek akkor Szombathelyről jöttek, de ma már 250 érintett településről tudni. A belélegzett aszbeszt rostjai a tüdőnkben tartósan megmaradhatnak, és az évtizedek alatt súlyos és gyógyíthatatlan, köztük rákos megbetegedéseket is okozhatnak. Most leginkább az utak és parkolók burkolásához vettek igénybe ilyen zuzalékot. És immáron felállt egy tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve egy közös magyar-osztrák bizottság is, hogy együtt vizsgálják ki a nyugat-magyarországi szennyezéseket, illetve hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. A kormány fontosnak tartja, hogy a lakók egészségügyi monitorozását is megkezdjék. De mit gondolnak önök? Hogyan lehet orvosolni a problémát? Milyen intézkedéseket, vagy esetleg retorziót várnának önök? Mondják el nekünk. SMS számunk még egyszer 0630-9666. Stúdiónk vendége pedig dr. Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke, az Óbudai Egyetem oktatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt hetekben, mikor ugye kirobbant ez a bizonyos aszbeszt botrány, mi is beszéltünk már itt a stúdióban a hallgatóinkkal arról, hogy mit gondolnak egyáltalán az esetről, vagy hogy esetleg érintett településen laknak-e. De milyen újdonságokat kell tudnunk, hol tart most az ügy? Ugye én 250 települést említettem, ezek olyan települések, ahol igazolt, hogy valóban aszbeszttel szennyezett kőzuzalék került oda, vagy csak az igazolt, hogy valamiféle kőzuzalékot ezekből az említett bányákból hoztak?
Jelenleg folyik még a kivizsgálása annak, hogy konkrétan hány település, illetve hát egy településen akár több helyszín is érintve lehet, tehát az érintett helyszínek kivizsgálása folyik. Azt kell tudni, hogy az aszbeszt ezekben a kibányászott kőanyagokban eléggé inhomogén módon oszlik meg. Tehát önmagában az, hogy ezekből a kőbányából érkezett ide valakihez kőanyag, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ebben van is aszbeszt. Tehát minden esetben szükséges egy mintavétel és vizsgálat ahhoz, hogy hitelt érdemlően megállapítást nyerjen, hogy konkrétan az a kőanyag, ami ott felhasználásra került, ez aszbesztet tartalmaz. Ugye talán a leginkább ismert eset az a szombathelyi Oladi platónak az esete, ahol ugye 12 kilométer hosszú út épült ilyen kőanyagból. Ott történt egy mintavétel, 70 mintát vettek ebből a 12 kilométer hosszúságú útból, ebből 54 volt aszbeszt tartalmú, tehát nem feltétlenül minden kőanyag tartalmat aszbesztet, de igen jó eséllyel tartalmaznak.
Az, hogy ennek milyen hatása lehet, ugye az is csak hosszú távon derül ki. Tehát így vesznek van egy mintát, az, hogy azt mondta, hogy homogén, nem homogén módon tartalmazza az aszbesztet, ez nem tudom mit jelent, tehát hogy mikor jelent ez valóban veszélyt az ott élők számára, és mikor tudom ezt valóban, mert ugye itt említettem, hogy megkezdik az egészségügyi monitorozás, de közben tudjuk, hogy évtizedek múlva mutatható így ki van bármiféle betegség. Szóval, hogy mi az, ami valóban veszély, és ami valóban már esetleg látható tünet?
Így van. Hogy mit jelent az, hogy inhomogén? Ez azt jelenti, hogy ugye az aszbeszt ezekben a kőanyagokban természetes módon van ott, tehát nem valaki által belekevert, adott mennyiségben belekevert anyagról van szó. Tehát ahogy bányásszák ki ezt a követ, ott az egyik részén több aszbeszt van, a másik helyén kevesebb van. Tehát konkrétan az a kőanyag, ami valakihez került, vagy valaki elé az utcára került, az változó mennyiségben tartalmazhatja ezt az aszbesztet. Na most az aszbeszt akkor veszélyes, hogyha a levegőbe kerülnek ezek az apró szálló rostjai, és valaki belélegzi. Tehát az, amire mindenképpen készülnie kell annak, aki olyan helyen él, ahol ezt az anyagot leszórták, és van lehetőség a kiporzására, hogy minél kevésbé lélegezze ezt be. Hát ezt hogyan lehet megoldani? Hát egyrészt úgy, és itt vannak központi intézkedések is, tehát hogy ezek az utak kapjanak valamilyen burkolást, illetve végleges megoldásként ezek az anyagok kerüljenek majd elszállításra onnan. Ugye a tárcaköti bizottság is említésre került, majd erről mindjárt mondunk pár szót. Egyénként mi az, amire én nagyon kellene, hogy vigyázzak, hogy ha különösen, ha nekem saját magamnak van ilyen anyagom, mert mondjuk a kocsi beállómra vettem, vagy az udvaromba vettem, akkor ne kezdjem el saját magam mozgatni, bolygatni. Ugye itt mindig akkor van a probléma az aszbeszttel, hogyha porlik, ha a levegőbe kerülnek ezek a szállórostok, és belélegzem. Leginkább akkor porlik, ha mondjuk lapátolom, mozgatom, próbálom felrakodni valahová, tehát emiatt nem szabad házilag ezeket mozgatni. Ugye az aszbesztmentesítés, az egy szakmai feladat, speciális védőeszközök kellenek, tehát emiatt erre vigyázni kell, illetve hát hagyd mondjam el, hogy ugye a Környezetvédelmi Szolgáltatók Gyártók Szövetségének a honlapján, a tudástár.kfgs.hu honlapon ott lakossági kisokost szerkesztett a szakmai szövetségünk, amiben nagyon konkrét javaslatok, illetve tanácsok vannak. Nagyon fontos, ilyen apró, de praktikus tanács, hogy lehetőleg ne söpörjük fel, ha valahol port látunk, ne kerüljön a levegőbe por. Ha otthon takarítanak, akkor...
Hát ez jó nehéz tanács, hogy háziasszonynak.
Hát nehéz, de mondjuk vizes vagy nedves törlőruhával töröljük le a port, ne használjunk porseprűt. Ha valaki porszívózik, akkor vízzsákos porszívót használjon, ne normál textilzsákos porszívót. Ott sok minden fel van sorolva, amikre érdemes figyelni. Illetve, hogyha ilyen úton megyünk.
Itt várakozik közben egy telefonáló a vonalban. Azért látom, hogy ön is azt jelezte, dr. Ágoston Csaba is, hogy látja, hogy meg szeretném szólítani a hallgatót, de fejezze be először a jó tanácsa.
Tehát, hogyha ilyen úton járunk, elünk, akkor ugye a cipőnkre kerülhet elsősorban ilyen por. Tehát ez is egy apró praktikus dolog, hogy ne nagyon vigyük be a lakásba ezt a port, tehát ha lehet már a bejárati ajtó előtt vegyük le az utcai cipőnket, ott töröljük le valamilyen nedves törlővel, és ne vigyük be.
És Péter van itt velünk, nem tudom, hogy kell-e törölgetni a cipőjét. Péter olyan helyen él, ahol igazoltan egyébként van most ilyen aszbesztszennyezés. Jó napot kívánok!
Szerencsére nem. Jánosi Péter építészmérnök vagyok. Foton a Károlyi kastély rekonstrukciójánál. Az Eternit tetőnek a bontásánál találkoztunk ezzel a problémával, rendkívül drága ennek a hulladék telepítése, tehát ez veszélyes hulladék telepítőbe kell szállítani, amikor bontom, ugye azbest tartalmú betontermékről van szó, akkor maszkba kell, és olyan ruhába, amit utána már többet nem lehet használni, el kell dobni. Az azbest fibrózist okoz, tehát a tüdőbe egy keményedést, ennettől kezdve a kézilabda pálya nagyságú tüdőfelület nagy része, mivel millió szám van egy a levegőben ez az azbest tüske, gyakorlatilag megkeményedik, és alkalmatlanná válik az oxigén felvételre.
Értem, Péter, hogyha azt mondja, hogy a Fóti kastélynál esetleg ott volt, akkor emlékszik-e arra, hogy milyen óvintézkedések mellett bontották?
Maga az, hogy ott van a tetőn, az még nem probléma. A bontás nem valósult meg, nem csinálták meg a tető rekonstrukcióját. Ez akkor lett volna érdekes, ha elszállítják és bontják. Ami pedig ezt a szennyezést illeti, ez a tudható volt, és az osztrák építőanyag minősítők is teljesen tisztában voltak, hogy ez életveszélyes ez az anyag. A bánya tulajdonosok is tisztában voltak, hogy ez életveszélyes ez az anyag. Vélelmezhetően egy tudatos tömeggyilkosságnak a jelenség. Igen, igen, nagyon.
Péter, várjon.
Erről van szó.
Értem, tehát azt gondolja, hogy tudatában voltak. Nyilván ez a vizsgálatok során ki fog derülni, hogy valóban tudták-e, hogy mi történik. De mit várna egyébként, hogy milyen retorziója legyen ennek? Vagy egyszerűen szállítsák vissza az anyagot, és akkor rendben vagyunk? Vagy mit kellene tenni?
Hát, ezek a bontása és újrahasznosítása és visszaszállítása egy veszélyes hulladék telepre, az iszonyú költség. Az osztrákok védekeznek, persze a bányától az szemtelen azt állítja, hogy mi hitelrontással élünk, stb. Valójában egy tudatos tevékenység volt. Az a zseniális ebben a gyilkossági kísérletben, hogy ez 10-15 év múlva, 20 év múlva jelentkezik. Tehát késleltetett a hatása, amíg a tüdőrák, vagy a tüdőfibrózis kialakul, az egy hosszú idő.
Értem.
A
másik... Péter, bocsásson meg, csak azért szakítom félbe, mert szeretném, hogyha az ön szavait is majd itt kommentálná dr. Ágoston Csaba a stúdióba, illetve érkeztek hallgatói üzenetek is arra reflektálva, amint ön mondott. László írja nekünk, hogy olcsó húsnak híga leve, ide vezet a tudatlansággal párosult felelőtlenség és mohó nyerészkedés, az ellenőrzés hiány már a lakosságot fenyegeti. Aztán Géza írja nekünk, hogy azonnali és végleges megoldás kell az azbest kőzet visszavitele az osztrák bányákba, helyette tiszta anyagot kell beépíteniük. A magyar kormány intézkedjen és hajtsa be a költségeket a felelősökön. Lásd például a Vörösiszap katasztrófa, illetve a Beregi árvíz esetén. Aztán azt így egy hallgató, hogy nagyon sok helyen már 11 éve ezen burkolatokon járunk, 11 éve tapossuk, 11 éve töredezett zúzalék, belélegzett azbesztpor, erről is kellene beszélni, tehát a 11 év alatt már valóban jelentkezhetnek tünetek, és akkor dr. Ágoston Csabához fordulok egyfelől, hogy mit jelent, vagy mi jelenthet egyáltalán megoldást, tehát, hogy vissza kell leszállítani a bányákba, illetve Péter hozzászólásához szeretett igen, volna hozzáfűzni.
Valamit. Igen, igen, nagyon sok minden elhangzott, ugye Pétertől is, meg az SMS-ekből is, amikre szívesen reagálnék. Ugye elhangzott itt, hogy egy kastélyról azbeszt palatetőt szerettek volna leszedni, de nem szedték le. Azt kell tudni, hogy az Magyarországon az azbeszttel folytatott tevékenység az nagyon részletesen és jó szabályozott. Van egy 40/2025-ös számú NGM rendelet, ami az azbeszttel végzett tevékenységek munkavédelmi követelményeit határozza meg, illetve a munkavédelmi törvény is külön foglalkozik ezzel a tevékenységgel. Az a lényeg, hogy azbeszt tartalmú anyagokkal szakképzett, védőeszközökkel rendelkező, szakcégben dolgozó személyek foglalkozhatnak. Tehát amit Péter elmondott, annyiban egészíteném ki, hogy nagyon jó, hogy maszk kell, meg sokféle ruha, meg mindenféle kell, de ennek ellenére én senkit nem biztatnék arra, hogy saját maga kezdjen el ezzel foglalkozni. Nem azért, mert ez jogsértő, hanem azért, mert a saját egészségére veszélyt jelent. Tehát az azbesttel nagyon odafigyelve kell
de ez
dolgozni.
Ez érvényes a palatetőkre is? Ez mert ugye rengetegen élnek még palatetős házakban.
A palatetőtől alapvetően nem kell félni, amíg fenn van a házon, és nem nyúlok hozzá. Tehát az aszbeszt ugye a palában kötött formában van jelen. Valami nagyon kevés aszbeszt kibocsátás van a palákon is, de egyébként pont a régi mohával benőtt palatetők azok, amik ugye pont a moha védi meg, hogy ne jöjjön ki belőle a pala, vagy az aszbeszt. Tehát amíg ott fönt vannak, és nem bolygatom, addig nem jelent igazából kockázatot rám közvetlenül. Probléma akkor van, ha elkezdem leszedni. Eltöröm, vagy felújítom, most ez nagy divat, hogy tesznek rá ilyen-olyan burkolatot, vagy ráléceznek a palára, és akkor rátesznek cserepet, miközben ráléceznek, átfúrják ezt a palát. Tehát az a lényeg, ha töröm, ha fúrom, ha sérül a pala, akkor abból kiszabadulhatnak az aszbeszt rostok, tehát ezért nem szabad ezt házilag
értem, de nehéz leadni
igazából.
Is valahol, hogyha valaki szakszerűen bontatja, nyilván az
veszélyes
költséges.
Veszélyes hulladék lerakóban lehet leadni, illetve azok a szakcégek, akik erre engedéllyel rendelkeznek, nekik általában megvan a szállítási engedélyük is, és megvan a megfelelő kapcsolatuk legális hulladék lerakókhoz, ahová ezt át tudják adni. Tehát én mindenkit arra tudok biztatni, hogyha ilyen problémája van, akkor keressen egy olyan szakcéget, aki erre felkészült, és ő valószínű meg fogja tudni oldani neki. Tehát ennyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni.
Igen, és akkor az egyéb... Azt mondta, hogy a tárca közi azbeszt munkacsoportról
is szerintem. Igen, tudni kell, hogy ez egy ugye állam által létrehozott tárcaközi egyeztető csoport, amiben én, mint egyetemi oktató ugye nem vagyok benne, én is a híreket figyelem, de azt látom, hogy ezt a csoportot ugye azért hozták létre, hogy a legmagasabb állami döntéshozatali szinten kezeljék ezt a problémát, mert egyébként ez nem egy egyetlen egyszerű probléma, tehát ez nem egy egyszerű környezetvédelmi probléma, nem egy egyszerű orvosi probléma, nem egy egyszerű építészeti probléma, tehát ezért van azt gondolom én, hogy létrehoztak egy ilyen tárcaközi egyeztető csoportot, és én azt gondolom, hogy nekik elő kellene állni most már véges időn belül egy végleges megoldással. Na most nagyon jó felvetések voltak az SMS-ekben, hogy mi lehet itt a végleges megoldás. Ugye a WHO, a világ egészségügyi szervezete, az már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazta azt, hogy az aszbeszt ugye, mint első osztályú rákkeltő anyag, az közvetlen veszélyt jelent az emberi egészségre belélegezve, és ezért a WHO-nak az az ajánlása, hogy aszbeszt tartalmú anyagok ne legyenek az emberi élettérben. Ők azt mondták, hogy azok a, mert alapvetően aszbeszt legálisan is került ugye a mi életterünkbe, gyártottak aszbesztpalát, gyártottak aszbesztcsöveket, sok minden egyebet is, ezeket be lehetett építeni legálisan, viszont a WHO azt mondja, hogy amikor ezeket majd cserélni kell, bontani kell, mondjuk egy tetőt felújítani, kell, akkor ezek onnan kerüljenek el. És akkor rátérve még erre az útra.
De
itt
közben
is...
érje egy hallgató, és szeretném, hogyha erre reagálna, igen? Hogy hát szerinte bolhából csinálunk elefántot, mert hogy rengeteg helyen van még 50-60 éves palatető a kádárkockákon, uh-huh. iskolákon, vagy istállókon is, stb. És hogy sokkal nagyobb szennyezést okoznak a közlekedésben, például az autók vagy a repülők. Tehát tényleg most bolhából csinálunk elefántot? Tehát ez a probléma eddig is jelen volt, csak nem foglalkoztunk így vele, mert nem osztrák bányákból jött az utakra az aszbeszt.
Erre két dolgot lehet mondani. Egyrészt nem, tehát egyrészt nem gondolom, hogy bolhából csinálunk elefántot, másrészt az almát a körtével hasonlítjuk össze. Tehát a palatetőkből valóban sok van, viszont ezekben kötött formában ott van az aszbeszt, és a palatetőn nem mennek át autók. Itt a probléma ezzel az út alapba helyezett kővel azért van, mert ezen közlekednek járművek. Porlik, és a kiporlás során bekerül a levegőbe. Egy viszonylag nagy felületről van szó, hát ezek az utak hát ugye hosszúak nyilván, hiszen ezen autók járnak. Tehát alapvetően a felhasználás módja is merőben szokatlan. Tehát az aszbesztet azt rendeltetésszerűen nem használták soha utak kopó felületének a megépítésére, hiszen az aszbesztet azt ugye palatetőkre, meg sok minden egyébre használták, most ebben nem akarok belemenni idő hiányában. A lényeg az, hogy nem gondolnám, hogy bolhából csinálunk elefántot, tehát meg kell oldani, hogy az a kiporzás ez megszűnjön, és ennek a végleges megoldása csak az lehet, az én véleményem szerint, ha a WHO ajánlásával összhangban ezek az emberi élettérből elkerülnek majd. És akkor itt majd beszélni kell arról, látom, hogy megint van egy kérdés, de majd beszélni
mert
kell.
Mert hamarosan a hírek érkeznek, és persze rengeteg kérdés, meg hozzászólás is jött a hallgatóktól, és hamarosan folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést, és megígérem Attilának is, hogy megszólítom, a két várakozik a telefonvonalban, de ahogy mondtam, most 4:30-kor rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, hangsúlyozta a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter arról is beszélt, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a Magyar Honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Lezuhant a brit királyi haditengerészet egyik helikoptere, a személyzet 3 tagja életét vesztette. A tájékoztatás szerint a jármű gyakorló repülést végzett, amikor a szerencsétlenség történt, a baleset okát egyelőre nem tudni. Forgalmi korlátozásokra és közösségi közlekedési változásokra kell készülni pénteken a Magyarország-Finnország labdarúgó mérkőzés miatt. A Puskás Aréna környékén várhatóan 17 és 23 óra között több utat is lezárnak. A BKK a sűrűbben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak. Sokfelé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 22-28 fok valószínű.
Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel!
4:30 után 2 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Még mindig várjuk hívásukat, vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi települést is érinthet az aszbeszt szennyezés? Tudja, mit tehet, ha az ön környezetében is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és osztrák-magyar bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti. Június 3-a a kerékpározás világnapja. Ezekről a témákról beszélgetünk, tehát a telefonszámunk, amelyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk SMS számunk 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást a mediaclick.hu oldalon találják. A kormányszóvivők az aszbesztszennyezés kapcsán arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy semmiképpen se kezdjék el maguk feltörni az utakat, mert akkor porózus anyag kerülhet a levegőbe, és ugyanígy nem javasolt az út lefedése se, mert az esetleges kátyúk is problémát jelenthetnek. A kormány célja, hogy az említett területeken az anyagot biztonságosan elszállítsák, majd újra lefedjék az érintett utakat. Ha bebizonyosodik, hogy az osztrák oldalon információkat hallgattak el, akkor azt természetesen ki kell majd vizsgálni. A magyar kormány az idézőjelben szennyező fizet elvéhez ragaszkodik. De mit gondolnak önök, mit lehet tenni ilyen helyzetben? És azzal kapcsolatban, hogy vajon kinek kell vállalni a felelősséget, írt egy hallgató is nekünk egy hozzászólást SMS-ben. Azt mondja, hogy kérdés, hogy az osztrák eladók az ismert tények ellenére hamis igazolást adtak-e ki. Mindkét oldalon tudott volt ezen bányák miensége már régóta. Kérdés, hogy mik voltak a szerződésben. Stúdiónk vendége továbbra is dr. Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének az elnöke. Szóval vajon mit lehet tenni ezekben a helyzetekben? Említette, hogy a legideálisabb az volna, hogyha ezt feltörnék szakszerűen, ezt a burkolatot, és pótolnák mással, de hogy ki fogja ezt megtenni, ez akkor egy hosszú jogi procedúra, hogy vajon vállalják-e a bányák, az osztrákok a felelősséget, ki hogyan vonható felelősségre?
Én úgy gondolom, hogy ketté kell választani ezt a kérdést. Az egyik, hogy ki fogja megtenni. Én úgy gondolom, hogy ezt itt Magyarországon nekünk meg kell tennünk a lehető leghamarabb, de nem önkényeskedve, hanem szervezett módon, tehát a hatóságok ellenőrzése, irányítása mellett, úgyhogy én nagyon várom, hogy ez a tárcaközi bizottság ez milyen iránymutatást, milyen döntést fog hozni ebben a kérdésben. Az egy másik kérdés, hogy a szennyező fizet elve alapján, aki felelőssé tehető majd ezért, ő neki be kell majd nyújtani a számlát. Tehát ő ki kell, hogy ezt fizesse.
De ugye nem várhatjuk meg, amíg valamiféle döntés történik.
Nem. Tehát ezt nem szabad megvárni, ugye pont ezt mondtam, tehát hogy ezt meg kell oldani, tehát ezt a veszélyhelyzetet, ezt el kell hárítani, és ettől független az, hogy majd meg kell keresni a felelősöket. Na most egy apróságban, amit elmondott, annyit mondanék, ugye, hogy a lefedés sem megoldás, ugye ezt mondta.
Igen, tudni én csak kell, idéztem ugye a kormányzati
Igen, ez így féligasság. Ugye rövid távon a kiporzást meg tudom akadályozni úgy is, hogy valamilyen módon ezt a kiporzó felületet lefedem. Most ebben ne is menjünk bele, hogy milyen módon, de hosszú távon ez valóban nem megoldás. Hosszú távon tényleg csak az egy megoldás lehet, ha ez elkerül innen a lakókörnyezetből, és hát valóban van egy ilyen törekvés, hogy ezek az anyagok kerüljenek vissza abba a bányába, ahonnan kibányászásra kerültek. Hiszen ott természetes anyagok, ugye az osztrák érvelés így hangzik, hogy hát ez egy természetes anyag, ezért is adták ők el, hiszen nem ők rakták bele az aszbesztet. Ugye van egy rendelet, a REACH rendelet, ami az Európai Uniónak a rendelete. Ezt a bányák úgy értelmezték, hogy ugye mivel természetes kőanyagról van szó, ezért ez itt nem probléma. Én nagyon bízom benne, hogy a magyar állam úgy fogja értelmezni, hogy de ez nagyon is probléma. És én bízom benne, hogy ennek a gondolatnak a mentén majd felelősségre lesznek vonva azok, akik kitermelték ezt az anyagot.
Írja közben nekünk egy hallgató 20-as mobilról, hogy pár éve rendszeresen indítanak azbeszt elszállítási pályázatot, és én is igénybe ventem, közönet érte, az idei már lezajlott, talán több alkalomra lenne szükség, azt hiszem ezt szerette volna a hallgató írni. Hova szállítják ilyenkor egyébként ezt az azbesztet, például a palatetőről?
Az azbeszt tartalmú építési bontási hulladék, az veszélyes hulladéknak minősül, úgyhogy ennek megfelelően veszélyes hulladék lerakóban kerül ártalmatlanításra ez a törmelék. Szakmai finomság, hogy elvileg nem veszélyes hulladék lerakóban is lerakható lenne bizonyos feltételek mellett, de Magyarországon ez nem jellemző, leginkább veszélyes hulladék lerakóba szállítják.
Itt van velünk Attila, nem tudom, hogy van-e önnek tapasztalata, vagy esetleg olyan településen él, amely érintett most az aszbeszt szennyezésben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök.
Köszöntöm.
Baján élek, szerintem Baján nem érintetlen élem.
Uh-huh. Igen, nem tudunk
róla. Két kérdésem lenne a papírkőhoz, hogy januárban, mikor már mindenki derült, május 22-ig, mikor megszüntették, hogy jöhetett be az országba a bezárt bányákból, depóiból, a köztudottan súlyos néhol 300-szoros határértéknek megfelelő, az vesz el szennyezett kő. Itt egy hónap 25 évi szennyezés felel meg.
Tudták áthozni a határon? Vagy igen. Hogy milyen cég rendelte meg, erre gondol?
Igen, mindenki tudta, milyen kő, és mégis behozták, és átvették, és leszórták. A másik kérdésem, de hogy? Kik ezek? Ezek valamilyen emberek. A másik kérdésem, hogy a lakosság ellenőrzése, szűrése szükséges. Igen. Kérdezném, hogy van-e eszköz, illetve szakkádér erre ilyen várólisták mellett?
Engedje meg akkor Attila, hogy a stúdióban dr. Ágoston Csaba reagáljon, jó, a kérdéseire.
A kérdés első felében van egy kis félreértés, ugyanis az a majdnem 300-szoros határérték túllépés az Szombathelyen, a Síp utcában a levegőben mért aszbeszt tartalomra vonatkozott. Ez egy 290-szeres határérték túllépés volt, ugyanis Magyarországon van a környezeti levegőre vonatkozóan szálló aszbeszt rostra határérték. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy Ausztriában nincs ilyen határérték.
Tehát ott nem mérik, nálunk pedig mérik, hogy
igen,
nincs az a határérték, ami már egészségre ártalmas.
Igen, tulajdonképpen az aszbeszt az nagyon kis mennyiségben is lehet ártalmas, ugye kockázati tényező, bizonyos betegségek kialakulásának a kockázatát növeli, ha minél több aszbesztet belélegzek, minél többet, annál nagyobb a kockázat, de Magyarországon a környezeti levegőre van egy határérték, ennek volt túllépése ott, erre vonatkozott ez a 290-szeres szám, illetve hát én ugye nem vagyok hatóság, én nem tudom azt elmondani, hogy ki mit hogyan szállított be. Én annyit tudok, az interneten olvastam, szerintem más számára is elérhető. Az a határozat, ami arról szól, hogy ezeket az osztrák bányákat január 2-ai hatállyal az osztrák hatóság bezárta. És ebben a határozatban az van, hogy azonnal minden tevékenységet ott megtiltott. Tehát elvileg január 2-án, amikor ezek a bányák bezártak, akkor onnan már Magyarországra nem érkezhetett kőanyag, hiszen bezárásra kerültek. Viszont a kőanyag Ausztriából érkezett egészen az elmúlt néhány napig, amikor is, mert hogy van egy ötödik kőbánya, ami nem olyan kőzetet bányászik, mint ez a másik négy, ez a Rohonci kőbánya, és onnan teljesen legálisan érkezett még kőanyag Magyarországra, egészen addig, amíg ugye a magyar környezetvédelmi miniszter ki nem utazott oda személyesen, és a kőbánya tulajdonosát személyesen kérte meg, hogy amíg a helyzet nem tisztázódik, addig Magyarországra ne adjon el kőanyagot, és ennek a bányának a vezetője önkorlátozó módon úgy döntött, hogy ennek a kérésnek eleget tesz, és azóta Ausztriából Magyarországra az én tudtommal egyáltalán nem érkezik kőanyag. Tehát ez ennek az egésznek a háttere. Hát az egészségügyi szűrésekről én úgy gondolom, hogy ennek a tárcaközi munkacsoportnak ez is feladata lesz, hogy ezt végig gondolják, ebben az egészségügyi minisztérium is benne van, hogy milyen szűrővizsgálatok lesznek itt esetlegesen szükségesek. Azt kell tudni, hogy a kisebb aszbeszt kitettséget igazából nem lehet kimutatni. Tehát ezek az aszbeszt szálak nagyon-nagyon aprók, nagyon-nagyon vékonyak, bekerülnek a tüdőmbe, ez nem látszik egy röntgenfelvételen, tehát ezt nem lehet megállapítani. Hát nyilván, ha nagyon jelentős mennyiségben lélegzi be valaki, de itt azért hál' Istennek erről nincs szó. Tehát nem arról van szó, hogy itt egy aszbeszt bányába dolgoznak emberek, és szemmel látható koncentrációban száll a levegőben ez az aszbeszt. Annak azért lenne, az már látszódna esetlegesen, de itt erről nincs szó. Hát ezt az orvosoknak kell majd eldönteniük.
Két kérdés is érkezett SMS-ben, hogy ha bezárták a bányákat, hogy lehet oda visszaszállítani akkor az anyagot?
Ha bezárták a bányákat, ez nem azt jelenti, hogy ott hermetikusan le lesz zárva egy terület, hanem ez azt jelenti, hogy az ott folytatott bányászati tevékenységet és az ehhez kapcsolódó összes tevékenységet, tehát az őrlést, és minden egyebet, azt megtiltotta az osztrák hatóság, és ott most van egy óriási nagy bánya gödör, ami üres.
Azt vissza lehet tölteni, és kérdezi egy hallgató, hogy tisztelt dr. Ágoston Csaba, hogyan ártalmatlanítják az aszbesztet?
Viszonylag egyszerű módon a kiporzását kell megakadályozni, tehát a hulladék lerakóban van egy nagy tér, ami egyébként alulról szigetelt, ennek most nincs jelentősége, hiszen az aszbeszt nem egy olyan anyag, ami mondjuk kioldódna, de mivel, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy elhelyezik egy adott téren, és kap egy megfelelő fedést, ami megakadályozza azt, hogy kiporzódjon, és ez ott marad, hát örök időkre, tulajdonképpen az aszbeszt, ami most ezzel a kőanyaggal ideérkezett, ez is évmilliók óta ott van azokban a hegyekben, soha nem okozott gondot, hiszen nem tudott kiporzani.
Aztán azt is kérdezi egy hallgató, hogy kutyáknak, macskának árt-e az aszbeszt?
Igen, az a rossz hírem, hogy igen, sőt, a kutyáknál erre külön felhívnám a figyelmet, hogyha valahol ilyen anyaggal van felszórva az út, ugye a kutyák nagyon szeretnek szaglászni, és sokkal lentebb van az orruk, mint nekünk embereknek. Tehát ezért ők ott a kiporzásban közvetlenül is érintettek, tehát lehetőség szerint ne ott sétáltassa senki a házi kedvenceit.
Bertalan van itt velünk egy telefonvonalban, szintén kérdezni szeretne, vagy tapasztalata van? Jó napot kívánok!
Nem, én az anyagismeretemet szeretném közé tenni a az aszbesztel kapcsolatban, mert itt még senki nem beszélt erről. Tehát semmi pánik. A lehető legnagyobb butaság ezt bolygatni és visszaszállítani a bányába, mert ha mozgatja, megint egy buldózer elkezdi rakni, akkor lesz belőle por. Tehát ezt le kell betonozni, le kell aszfaltozni, vagy egyik, vagy másik megoldást, vagy rögtön ott a helyszínen beton cementiszabba keverni, és kötésbe vinni. Most mondja az úr, hogy a bányában is lefedik földdel, tehát Ezt útalapba árulták, nem rossz hiszeműen az osztrákok, csak itt nem útalapba került, hanem egy ilyen felszíni díszközetként használták, ami hülyeség volt. Minden útépítőnek kellene legyen egy hozzáértő anyagismerete rendelkező műszaki ellenőre és építés vezetője, és nem lett volna szabad ezt megengedje, hogy ez felszínen maradjon ez a közvet, erre rá kellett volna vinni egy betonréteget, vagy sőt közben még folyami sódert, vagy bányasódert, és lebetonozni, és leaszfaltozni, és akkor frankó út lett volna belőle. Nem lett volna szabad így hagyni, tehát van egy hazai felelőse is, aki ezt nem ellenőri. Most volt Juhász Árpád a napokban, valaki elvitt volna egy darabot, megmutatták volna neki, rögtön elmondta volna a véleményét, de szerintem van a műegyetemen is, van a egyéb vizsgáló helyek vannak ebben az országban, a Kerni, mely is sorolhatnám, anyagvizsgáló intézetek a műegyetemen, megmondták volna Eltén ásványszakértők, a múzeumnak, a
Bertalan, itt van velünk dr. Ágoston Csaba is a stúdióban, aki környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetségének az elnöke, és feltételezem, hogy komoly anyagismerete van. Engedje meg, hogy reagáljon mindarra, amit ön most elmondott, jó?
Részben egyetértek Bertalannal, tehát hogyha ez lefedésre kerül ez az anyag, akkor valóban nem tud kiporzani. Na most miért mondja azt a WHO, hogy ez nem végleges megoldás? A végleges megoldás az emberek életteréből való elszállítás. Mert játszunk el a gondolattal, hogy ez az anyag, ez ott marad, ahol most van, kap egy megfelelő kopófelületet, ami nem aszbeszt tartalmú kőből lesz, és azon járnak az autók. Ott egyszer lesz egy csőtörés, és kivondul egy vonduló szolgálat, ki kell ásniuk, akkor megint a felszínre kerül ez az aszbeszt. Lesz egy villámárvíz, és elmossa az út oldalát, és mondjuk több száz négyzetméteren szétmossa ezt a követ. Aztán megsüti a nap, és elkezd kiporzani. Sorolhatnám hosszasan. Tehát ez úgy mondanám, hogy amit az úr javasolt, azt úgy hívja a környezetvédelmi szakma, hogy kárenyhítés. Enyhítem a hatásokat, de nem megszüntetem. Az a kármentesítés lenne. Jelen esetben a kármentesítés az az anyagnak az elszállítását jelenti. Akkor tudom megnyugtató módon elfelejteni, hogy ott valaha is azbeszt volt. Ha ott hagyom, a probléma örökké együtt fog élni velünk, és amikor olyan dolog történik, akkor ott majd ez újra idéző ebbe, de akár szó szerint is mondhatom, hogy felszínre kerül. Na, emiatt nem lehet. A felelősség kérdésében nem akarok belemenni, mert nem vagyok jogász, de a REACH rendeletet, a CLP rendeletet elég jól ismerem. Az én véleményem az, ez a személyes véleményem, hogy ezt az anyagot nem is lett volna szabad kitermelni. Ez ott volt jó helyen, abban a hegyben, ahol volt.
Igen, de itt szóba került, hogy az útépítőknek lehet felelőssége ebben? Hogy egyáltalán onnan hozattak? Gondolom, kifogják, hogy olcsóbb volt.
Ez is egy érdekes kérdés, hogy olcsó volt, ugye ezt több sajtóorgánumban is lehetett hallani, olvasni. Az igazság az, hogy a kőanyagnak az árát két dolog határozza meg. A kitermelési költség, tehát a kibányászás, a másik pedig a szállítás. Ugye nagyon nehéz anyagról van szó, a szállítás egy jelentős költség. Miért van az, hogy ez a kőanyag leginkább az osztrák-magyar határ 60 kilométeres sávjába került? Mert oda érte meg elszállítani. Ahol már a Balaton felvidéki uzsai kőbányából inkább megérte elszállítani a követ, oda a uzsai kőbányából került kő, nem pedig Burgerlandból.
Írja egy hallgató, hogy Szombathely szeles város, vajon merre fújja a szél ezt az aszbesztet. Egy másik hallgató pedig felteszi a kérdést, ugye említettük, hogy az osztrákoknál nincsen egészségügyi határérték. Az osztrákoknak nem árt az aszbeszt, vagy csak pánikkeltés van?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én elég sokat olvasgattam most ezzel kapcsolatban osztrák honlapokat. Én úgy gondolom, hogy osztrákok ugyanolyan emberek, mint mi, tehát nekik is valószínű, hogy árt ez az aszbeszt. Olyannyira, hogy most 66 helyen elkezdték mérni a környezeti levegőben a szálló aszbesztrost koncentrációt. Az első mérési kör meg is történt a téli időszakban. Ezeknek az adatai ilyen néhány száz szálló rost per köbméteres értéket adtak, ami ugye az úgy tűnhet első körben, hogy ez egészen alacsony érték, viszont nem árt, ha tudjuk, hogy mindez téli havas időszakban, amikor a kiporzás a legkevésbé várható mérték. Most van egy második kör, újra fogják mérni a környezeti levegőben a szálló aszbesztos koncentrációt, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy most milyen értékeket fognak kapni. Egyébként, hogy miért nincs határérték, ez egy nagyon érdekes dolog. Ha nincs határérték, az nem azt jelenti, hogy ott bármekkora lehet. Alapvetően az aszbeszt egy olyan anyag, ami nagyon kis mennyiségben is növeli egy betegség, nem egy több, kockázatát. Ezért nem állapítható meg olyan kis koncentráció, ami már biztosan nem okoz semmilyen kockázatot. Ezért lehet úgy szabályozni ezt a kérdést, hogy azt mondom, hogy ezt, ennek az anyagnak a használatát betiltom, tehát ott se lehet, tehát nem kell határérték.
Kaptunk egy szomorú üzenetet is egy hallgatótól, 30-as mobilról, azt mondja, hogy a férjem évtizedekig dolgozott aszbeszt palával, fúrták, darabolták, védőfelszerelést nem kaptak, most tüdőfibrózisa van, plusz kemoterápiára jár. Remélem, hogy nem ilyen szomorú Attila története, hanem valamilyen konstruktív javaslattal hívott minket. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlök mindenkit! Hát én inkább arra mennék rá, hogy hogyan lehetne ezt tehát, hogy megoldani. Tehát mostan én innen Szlovákiából, hogy adok tanácsot, akik ott laknak, ez olyan, hogy nem a legszebb, de viszont, ahogy mondta az előző, tehát a hozzáértő, hogy 60 kilométert csináltak ebből, tehát ez az autópályát, vagy nem tudom, ez autópálya, vagy autóút?
Hát több út is volt, ugye összekötő utak volt, ahol horgásztó felé vezető út volt, parkolónál is került ilyen anyag burkolásra.
Úgyhogy én azon vagyok, hogy ott, akik ott laknak, azok a lakosokat, mert azokra vonatkozik, ővelük kellene tehát egy olyan megegyezést, hogy mostan, mert az a szállítás tényleg, hogy mostan megint, hogyha ezt felszedik, akkor megint a levegőbe kerül az aszbeszt. Tehát, hogy megegyezni, hogy mostan kapnak valami pénz jutalékot, vagy pedig az autópálya, matricák ingyen lesznek nekik, valamivel meg kell egyezni, de én szerintem...
Hát, de hogy ezt lehet a pénzzel tudja, szóval, hogy az egészség...
No, mindegy,
kinek
mindegy,
mennyit ér a tüdeje, ugye?
De én azt mondom, hogy az ottani lakosoknak kell lesz, nem budapestieknek, meg akik nem ott laknak, az ottaniakkal kell tehát megbeszélni, mert ők laknak ott, tehát rajtuk függ az, hogy hogyan tudnának megegyezni azzal a céggel, vagy azzal, aki építette azt az autóutat. Tehát úgyhogy én azon vagyok, hogy nem kellene ezt felszedni, mert az még egyszer, tehát megint a levegőbe kerül ez az aszbeszt.
Értem.
Úgyhogy
Attila, megengedi? Ja, zárja le a gondolatát, bocsánat, csak szeretném, hogyha dr. Ágoston Csaba is reagálna az elhangzottakra. Parancsoljon a záró mondatot, mindenképpen meghallgatom.
Úgyhogy én szerintem az ottani lakosoknak kell eldönteni ezt, hogy is legyen, hogy lehetne velük megegyezni.
Értem. És akkor dr. Ágoston Csaba, köszönöm szépen.
Itt két felvetés érkezett, az egyik az, hogy anyagilag kellene őket kártéríteni. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy lesznek itt kártérítési perek, láthatlanban merem mondani, de ez független attól, hogy az egészséghez való jog az egy alapjog. Tehát az egészséges környezetet biztosítani kell. Tehát attól függetlenül itt meg kell oldani, hogy ez a kérdés, ez végleges, megnyugtató módon a helyére kerüljön. A másik pedig, hogy ennek az anyagnak a felszedése. ugye, hát mint környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetsége, mi környezetvédelmi cégeket tömörítünk, és van egyébként egy társszervezetünk, a Magyar Aszbeszt és Kármentesítők Szövetsége. Ők nagyon felkészültek műszakilag, és el tudom azt mondani, hogy technológiákban is gondolkoznak. Ez egy merőben új helyzet, hogy út alapból kell felszedni az aszbesztet, nem pedig a megszokott helyekről, de fel tudják szedni kiporzásmentesen, és el is tudják szállítani kiporzásmentesen. Tehát ha bárki attól fél, hogy ennek a felszedése ez most valami óriási nagy terhelés fog okozni az ott élőknek, őket meg tudom nyugtatni, hogy erre Magyarországon ma vannak felkészült szakemberek, akik ha lehetőséget kapnak erre, meg fogják tudni oldani ezt a dolgot.
Kérdezi egy hallgató 70-es mobilról, hogy valamilyen kohászati feldolgozása, hasznosítása lehetséges-e ennek az aszbeszt kőzetnek?
Az aszbeszt az egy görög eredetű szó, és azt jelenti, hogy éghetetlen. Hát ez nem véletlenül, hogy ez a neve. Ez egy nagyon stabil szilikátásvány, tehát igazából termikus technológiával úgymond megsemmisíteni, nem gondolnám, hogy meg lehetne. Nyilván mindent meg lehet oldani, de hogy gazdaságosan nem. Biztos, hogy a legegyszerűbb technológia az, amit mondtam, hogy ezt lerakással kell ártalmatlanítani. A világ minden részén lerakással ártalmatlanítják az aszbesztet. Tehát ez egy bevált
kipróbált. Csak tudja, mit gondolnak azok a lakók például, akik olyan településen élnek, ahol tudják most már biztosan, hogy olyan az út, hogy ne menjenek ki, akkor sétálni, maradjanak otthon, ha szeles az idő.
Én azt gondolom, nagyon, én most optimistán állok ehhez, hogy ez egy átmeneti probléma, tehát ezeket az utakat helyre kell tenni, és addig igen, addig legyenek önkorlátozóak, ne ezeken az utakon sétáljanak, menjenek el olyan helyekre sétálni, ahol nem ilyen út van. Tudom, hogy kellemetlen, meg hogy a kutyát is ne ott sétáltassam, meg a babakocsit ne ott toljam, de a saját egészsége érdekében szerintem ezt mindenkinek fel kell vállalnia.
László, honnan telefonált nekünk? Jó napot kívánok!
Kedvesokom, az ország másik végéből, Sátorajóhelyről telefonálok.
Akkor ott nincs ilyen probléma.
Hasonló volna, de nem ilyen jellegű. Inkább a rádióaktivitással kapcsolatos kőzetek léteznek itt nálunk, amelyik hasonló problémákat okoz, időlegesen egy pillanat alatt semmit, és utána évek múlva esetleg. Ennek látható jele is vannak. Én egyébként az aszbeszttel kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot elmondani. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen megoldás kell, és a megoldás pedig az igazságon kell alapuljon. Tekintve, hogy ha valakinek ott egy komolyabb háza van, annak az értéke töredékére esett le. Ez, aki a jog
igen,
szerint...
Igen, itt bólogat közben aki, dr. Ágoston Csaba bőszem.
Aki kárt okoz, annak kártétést kell fizetni, ez az egyik. A másik az, hogy valószínűleg az elszállítást meg lehet oldani úgy, hogy ne porozzon ki, tekintve, hogy vízzel és egyéb más módon le lehet kötni időlegesen ezt a porzást. Tehát én inkább amellett volnék, hogy vigyék el onnan, és arra helyre rakják vissza, ahonnan elhozták. De a kettő összefügg, és az ottan lévő személyeknek a kárát természetesen annak kell viselnie, aki ellenőrzés szervként ennek a megakadályozására jogosult lett volna.
Értem. Köszönöm szépen, László, köszönöm, hogy telefonált nekünk, és elmondta a gondolatait, és dr. Ágoston Csabához fordulok, reagáljon majd mindjárt arra is, amit László ír, de azt mondja közben nekünk egy hallgató szöveges üzenetben, Lajos írja, hogy az aszbeszt tartalmú kőtörmeléket évek óta aszfaltos útburkolatba is keverik, ami folyamatos kopással szintén a levegőbe kerülhet. Valóban így van?
Azt, hogy ezt mióta hogyan keverik, azt én nem tudom, de igen, az is kophat. Tehát ugye az út felülete is kophat.
Nyilván, és tényleg belekeverik? Van ilyen?
Hát ugye az útnak a kopó felülete az egy bitumenes kő anyag, tehát valamilyen követ beletesznek. Az, hogy ez aszbesztes vagy nem, azt én most nem tudom megmondani. Nyilván ezt is meg kell vizsgálni, hogy ezek a kőanyagok, amik évek óta érkeztek Ausztriából, hogy ezekbe volt-e aszbeszt, hogy ezek hová kerültek. Én azt gondolom, hogy ez jelenleg folyamatban van ezeknek a problémás helyeknek az azonosítása. Viszont azért a korrektség kedvéért az fontos tudni, hogy ezek a bitumenes kopó felületek töredékét porozzák ki annak, mint amit egy ilyen makadám út, amit most jelenleg például Szombathelyen, meg Kőszegen, meg több helyen építettek.
Tehát
ebből.
Ezek ilyen mellékutak.
Így van,
egyébként.
Így van, tehát ha kevertek is bele a bitumenbe ilyen kőanyagot, akkor mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy ez nagyságrendekkel kisebb probléma.
Mikorra vár megoldást? A jelen helyzetre. Tehát erre a 250 településre, amiről beszélünk.
Hát nézze, ha ugye azt szoktam mondani mindig, hogyha egy ideális világban élünk, akkor itt most annak kellene bekövetkeznie, hogy először is felmérjük ezt, de nagyon alaposan. Tehát hol van, mennyi van, és egy nagyon fontos dolog, milyen formában van.
De ez zajlik, vagy tévedek? Ez most zajlik ez a felmérés?
Ez most zajlik, én nagyon remélem, hogy ennek lesz eredménye záros időn belül. Utána egy prioritási sorrendet kell felállítani, és azokat a helyeket, ahol ez a legnagyobb problémát okozza, ez két dologtól függ. Mekkora a felület, és milyen mértékű a kiporzás. Tehát ahol nagy felület nagyon kiporzik, azt a lehető leghamarabb meg kell oldani, és azok az utak, ami az előbbi szóba került, ahol a kiporzás gyakorlatilag nem történik meg, mert van egy bitumenes zárás, ott pedig egy elfogadható időtávban egy tervet kell készíteni, és ennek megfelelően majd felszámolni ezeket az utakat.
10 másodpercünk van, érkezett egy kérdés a paláról, honnan tudjuk, hogy tartalmaz-e azbesztet? Mindenképpen tartalmaz?
Nem tartalmaz mindenképpen. 1995-ig gyártottak Magyarországon azbeszt palát, illetve 2005. január 1-ig volt szabad ilyen palát forgalomba hozni. Ha valakinek 2005 utáni palája van, akkor az már nem tartalmaz azbesztet.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel.
Hamarosan már másik témával folytatjuk, de 17 óra van, úgyhogy most hírek következnek 5 percben. A mikrofonnál Veslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, hangsúlyozta a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter arról is beszélt, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. A Fidesz szerint Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja. A párt azt írta, Magyar Péter a nyugat-európai támogatásért cserébe feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban. A KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter nyíltan Ukrajna oldalára állt a háborúban. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Közép-Kelet-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyers olajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről, mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait a területért felelős miniszternek. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter a mai egyeztetésen partnerséget és együttműködést ajánlott az önkormányzati szövetségeknek. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett közzúzalék borítja, ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balai Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a Magyar Honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Lezuhant a brit királyi haditengerészet egyik helikoptere. A személyzet 3 tagja életét vesztette. A tájékoztatás szerint a jármű gyakorló repülést végzett, amikor a szerencsétlenség történt. A baleset okát egyelőre nem tudni. A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadurogmán. A hadisírgondozók adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján 29 katonát temethettek el a helyi református temetőben. 16 katonát sikerült azonosítani. Újra temetésük várhatóan ősszel lesz Budapesten a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában. Kortárs erdélyi magyar szerzőregénye alapján készült előadást mutat be a Kolozsvári Színház. Szombaton adják elő első alkalommal a Nem vagyok itt című produkciót, amely Karácsonyi Zsolt József Attila díjas költő, író Belső 10.000 című művének felhasználásával készült. Az alkotók szerint a regény inspirációként szolgált, képeket ragadtak ki belőle, amelyekről szabadon lehet asszociálni más dolgokra is. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Híreink végén az időjárásról. Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egyes zivatargóc. A középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódhat. Éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható.
Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Padhelyzet Nagyrédén. Vadriasztó hangágyúkkal óvják a gazdák a gyümölcsöseiket, ez viszont a lakosságot zavarja.
Hogy napközben van, az hagyján, de ez a éjszakai jó lenne, ha megszűnne.
Az lenne a megoldás, ha vadföldek létesítésére lenne állami támogatás, és ott fönt kell megfogni ezt a vadot.
Információink szerint már készül az a jogszabálytervezet, amely országosan szabályozná a hangágyúk használatát. Hajnalban a részletek. Belényi Barbara vagyok. Kezdjék velünk a reggelt.
Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dome-ban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Kossuth Rádióban.
Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel.
5 óra után 6 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Hívjanak bennünket, vagy küldjenek nekünk rövid szöveges üzenetet, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti? Június 3-a a kerékpározás világnapja. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk SMS számunk 0630-9666. A kerékpározás remek lehetőség a sportra, a szabadidő aktív eltöltésére, emellett a városi közlekedés egyik fontos eszköze is. De önök például mikor ülnek biciklire? A hétvégén tekernek a szabadban, vagy esetleg munkába, közértbe is két keréken járnak? Mit gondolnak, mi kell ahhoz, hogy az autóból valóban átüljünk a kerékpárra? A pedálozás tudjuk stresszoldó hatással bír, segít kikapcsolódni és javítja a koordinációt. De persze a hétköznapok rohanásában jól meg kell választani az útvonalat és a felszerelést is. Tapasztalataik szerint mi kellene ahhoz, hogy valóban egyre többen használják ezt a fenntartható közlekedési eszközt? Mennyire lehet összehangolni az autósok, járókelők és a tekerők közlekedését? Mehetnek a gyerekek biciklivel iskolába, vagy csak a szülői autóztatás biztonságos? És mit látnak? Odafigyelnek a járművek például a faluban, az útszélén kerékpározókra?
Az ENSZ közgyűlése 2018-ban nyilvánította hivatalosan június 3-át a kerékpározás világnapjává. Ennek apropóján kérdezzük a hátralevő időben önöket is, illetve telefonon szakértő vendégünket is, a Belovszky Tamást, a Bringasuli programvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tamás, telefonomban velünk, és én rögtön be akartam vallani, hogy én szoktam munkába kerékpárral érkezni, de annyit fenyegettek ma az időjárás előrejelzéssel, hogy esni fog az eső, hogy ezért nem mertem biciklizni. Ön minden nap biciklivel közlekedik?
Nem, nekem nagyon változó, igazából attól függ, hogy mi az úti célom, és hogy milyen, merre felé közlekedem. Tehát nagyon változó, hogy közösségi közlekedést használok, vagy kerékpárt, illetve nagy néha, amikor céges autóra van szükségem valami okból, akkor pedig azt szoktam használni. Tehát mindig a napi programom határozza meg, hogy milyen közlekedési eszközt választok reggel.
Mit tapasztal egyébként az országot járva, hogy mennyire adott a lehetőség arra, hogy úgy dönthessünk, hogy jó, ma leteszem az autót, ha süt a nap, vagy kellemes az idő, vagy jobban ráérek, mozogni akarok, akkor nyugodtan mehetek biciklivel is. Arra gondolok, hogy mennyire vannak tényleg jól járható kerékpárutak, illetve mennyire tolerálják az autósok, hogyha a közúton ott vannak a kerékpárosok is.
Én azt gondolom, hogy az országot járó változó az, hogy milyen a kerékpáros infrastruktúrával való ellátottság, illetve milyen annak az infrastruktúrának az állapota. Ugye ez a két tényező játszhat szerepet, tehát ez nagyon-nagyon változó, hogy Békés Csabán vagy Szegeden beszélünk erről, vagy Miskolcon vagy Salgótarjánban, hogy néhány nagyobb települést mondjak, néhány nagyvárost, megyeszékhelyet mondjak. Tehát nagyon-nagyon változó, hogy kinek milyen lehetőségei vannak. Ami a kérdés második felét illeti, hogy mennyire toleránsak a gépjárművezetők a kerékpárosokkal szemben. Én azt tapasztalom, hogy egyre inkább megszokottá válik a kerékpárosok látványa jelenléte az utakon, és éppen ezért én úgy érzékelem, sőt nagyon sokan úgy érzékelik, akikkel én szoktam beszélni, hogy toleránsabbak, mint mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt. Tehát van egy ilyen érzet a kerékpárosok körében.
Nagyon sokféle hallgatói üzenetet kapunk közben, azt írja egy hallgató. 30-as mobilról, hogy most is biciklire ülök a mindent elintézendő körutamra, például bevásárlás, unokák, stb. Viszont egy másik hallgató azt írja nekünk, hogy nem használok kerékpárt, nem, a gyerekek hülyéskedhetnek ezzel. És azt is megjegyzi egy hallgató, hogy szerinte túl sok az elkényelmesedett ember, a legtöbb autóban csak egy maximum két személy ül. Zoltán Jászárok szállásról pedig azt mondja, hogy én szeretek kerékpározni, dolgozni járok vele. Hetente megvan a 100 kilométer. Gratulálunk Zoltánnak. És mit tapasztal a Belovszky Tamás? Valóban egyre több a kerékpáros az utakon? Azt mondta, hogy az autósok toleránsabbak, már megszokták, de egyre többen vagyunk, akik sokszor két keréken közlekedünk?
Az utóbbi években, én 2-3 évente a Magyar Kerékpáros Klubnak van egy országos reprezentatív szintű felmérése arról, hogy hányan kerékpároznak, milyen arányban kerékpároznak a lakosok Magyarországon. Ez egy 2018-ban és 20-ban emlékeim szerint egy növekedő tendenciát mutatott, azóta inkább egy stagnálás jellemző. A Covid időszakban 2020-21-ben volt egy elég nagy kiugrás, onnan egy picike visszalépés történt, de a trend az inkább emelkedő, mint stagnáló, vagy főleg csökkenő. Tehát érzékelhető az, hogy több kerékpáros van az utakon, de egyébként elég például Budapesten is megnézni egy nagyobb csomópontot, hogy lassan már jellemző az, hogy egy nagyobb csomópontban a lámpánál, a kerékpárutakon, kerékpársávokon is már dugó alakul ki, nem biztos, hogy át tudnak menni.
Hát a Duna mentén a fővárosban néha már nehéz tényleg kerékpárral közlekedni, olyan sok a kerékpáros, de azért vannak utak, ahol még lehetne. Közben azt írja egy hallgató, hogy a közutaktól, járdáktól elkülönített kerékpárutakra lenne szükség, úgy, mint Dániában. És András van itt velünk a telefonvonalban, arra kérem a Belovszky Tamást, hogy maradjon még itt velünk, de Andrást is szeretném megszólítani, hogy tekere egyébként munkába, közértbe, hétvégén. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és műsorvezető asszonyt. Annak idején általános iskolás fizika tanárom azt mondta, hogy az 1920-as, 30-as években a bicikli a járművek királya volt, amit nem motor hajt, hanem emberi erő és ügyesség. Néhány jellemzőt szeretnék mondani a kerékpározásról. Kényelem, olcsóság, gyorsaság, egészséges testmozgás. A városokban gyorsabb, mint valamilyen tömegközlekedési eszközzel haladnánk. Egy konkrét ismerősöm mondta, 5 megállónyi távolságra voltunk az A-ból B-be menő távolságra. Én kerékpárral hamarabb odaértem, mint ő a volán busszal.
Értem, értem. Tehát van, amikor valóban sokkal gyorsabb. Igen.
Rendszeresen kerékpározó hölgyek, lányok mindig csinosak, frissek és vidámak maradnak. Javasolnám kerékpárral 1-2-3 kilométer távolságra lévő munkahelyre rendszeresen járni, gyalog körülbelül olyan 10-15 perc alatt oda
így is életnek. András, akinek közel van a munkahelye, valóban sokkal jobban jár, ha kerékpárra ül, még akkor is, hogyha nem 1-2, hanem 10-15 kilométerre van az a munkahely, azt is gyorsan le lehet tekerni. És azt írja közben nekünk Ferenc SMS-ben, hogy nekem sincs semmi ellentmondásom a kerékpárosok ellen, de addig, míg nekem autósnak szent kötelességem a biciklizőkre vigyáznom, addig ők szinte semmit nem tesznek a láthatóságuk érdekében, láthatósági mellényt kötelezővé tenném. Itt van velünk Szabolcs is a telefonvonalban. Teker láthatósági mellényt fölvéve, vagy anélkül? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát láthatósági mellényt azt nem szoktam használni, de én javarészt vidéken tekerek, mert Budapesten is szoktam, de ott ritkábban, mert hát én azt gondolom, hogy az ember legyen a talpának hit, mert Budapesten biciklizni, főleg nagyobb távolságra, meg tempósan. Egy kicsit hajkoncsoljak az előző hallgató hozzáírásához, hogy valóban van egy ilyen sztereotípia, hogy nem figyelnek annyira a biciklisekre az autósok, és tényleg lehet benne valami, hogy egyszerűen még nincs akkora kultúrája, mint Hollandiában vagy Dániában a biciklizésnek, de hogy kapcsolódnom kell ahhoz, hogy valóban a bicikliseknek is én azt gondolom figyelni kell attól, hogy egy út, bicikli út, amit keresztez az autó. Én alapvetően úgy állok eleve a közlekedéshez, hogy attól függetlenül betartok mindent, attól ébernek kell lenni. És nagyon sok olyan baleset van, hogy az autós nem veszi észre, mert van, aki azért 30-40-en is teker ezeken a bicikli utakon, mert bátrabbak, meg gyakorlottabbak, és abból komoly balesetek lehetnek. Szerintem ébernek kell mindenkinek lenni, mert a saját testépségére figyelni kell az embernek. Volt tapasztalatom egyébként Hollandiában biciklizni, és tényleg van olyan, hogy olyan városrészbe jutottam be, Amsterdamba, ahova autó nem tud bemenni, csak bicikli út volt, meg járda, meg ilyen kis csatornák, de talán egy kicsit Budapest védelmében, hogy mondjam, hogy azért sokkal nehezebb úgy bicikli utakat tervezni egy városba, hogyha már megvan, és szűkek a helyek, és valamiből el kell venni. Most Szegedet itt említették az előbb, azért Szegeden, ugye volt a szerencsétlenség, hogy volt egy nagy árvíz Szegeden, és szinte teljes Szegedet újra kellett építeni, akkor egy nagyon modern közlekedési rendszert építettek, amiben aztán sokkal könnyebben bele lehetett építeni a bicikli utat, ezért is van, hogy Szegeden nagyon kevés olyan út van, ahol sárga jelzések vannak felfestve, és ugye egyszerre használja a biciklis is, meg az autós is. Javarészt vidéken egyébként jobban szeretek, és ajánlom figyelmébe a hallgatóknak, hogy a dél az, hogy nagyon sok olyan kis település van, az én szülő falu, most nem akarom reklámozni, de ott biciklis pihenőhelyet, panzióval, töltőhelyekkel most építenek át Szabadkára, kis határát költ bicikliseknek, szóval érdemes kimozdulni, nem csak a városban, jó, mert hát a város az, én azt gondolom, a városban nem azért biciklizik egy ember, hogy kimenjen a friss levegőre, hanem azért, ha találjon egy kultúrát, vagy gyorsabb környezet kimenő közlekedési módszert. A biciklizés az jó lehet szabadidő eltöltésre is, arra viszont érdemes vidékre, vagy az ország rengeteg helyén van a Tisza, nekem nagyon régóta mondják, hogy menjek el a Tiszatóra.
Menjen is, nagyon kellemes, de a Dunakanyar is. Szabolcs, nagyon szépen köszönjük a hozzászólását önnek is, és arra kérem Abelovszky Tamást is, hogy röviden még mondja, vagy foglalja össze nekem, hogy mi kellene ahhoz, hogy még többen szívesen kerékpározzanak. Van olyan hallgató, aki vidékről írja, hogy ő inkább a járdán szokott tekerni, persze nagyon figyel a gyalogosokra, mert gondolom az úton veszélyes. Szóval mi kellene ahhoz, hogy még többen biciklizzünk?
Hát a biztonságos és vonzó kerékpáros infrastruktúra az nagyon-nagyon fontos. Az előző hallgatóhoz annyiban kapcsolódnék, hogy valóban nem egyszerű egy már létező városi környezetben új kerékpáros infrastruktúrát kialakítani, de mondjuk elég elmenni Bécsig és megnézni, hogy ott milyen jellegű átalakítások zajlanak, gyakorlatilag 10 éve. Tehát ami talán a legfontosabb, tényleg egy mondatban összefoglalva, az a vonzó, mindenki számára biztonságos, vagy legalábbis annak tűnő kerékpáros infrastruktúra, hogy ez elkülönített legyen az autóforgalomtól, az egy másik kérdés, igazából attól függ, hogy mekkora a forgalma az adott útnak. A gyalogosokkal én azt gondolom, hogy nem szabad gyalogos forgalmat, szerintem nem szabad keverni a kerékpáros forgalmat, csak ahol nagyon muszáj, és ott is egyértelműen elkülönítő, hogy mondjuk az adott rész, tehát az adott gyalog és kerékpárútnak melyik fele a gyalogosé, melyik a kerékpárosé. Tehát az, hogyha nyilvánvalóvá tesszük, hogy az adott úttestet, az adott útnak melyik részét, melyik közlekedő használatja, az minden közlekedőnek egyébként nagyobb biztonságot és magabiztonságot, és az is vonzóbbá teszi mindenki.
Köszönjük szépen a tanácsot a Belovszky Tamásnak, a Bringasuli program vezetőjének is, és minden kedves hallgatónak, aki ma telefonált. Holnap június 4-én van a Nemzeti Összetartozás napja, ehhez kapcsolódik majd holnapi kérdésünk, mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés. Én a mai munkatársaim, a szerkesztő Cseszregi Balázs, a hangmester Sie Gábor, és az asszisztens López Brigitta, illetve Sebők Tíme a nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!